Először is szeretném megköszönni, egy kicsit később az időpont, és a laboratóriumokban folyó munka, nem tudom, hogy most jelenleg hány utatat érdekli. Az én feladatom az, hogy ezt a számot megpróbálom egy kicsit növelni. Amikor készítem az előadásra, arra gondoltam, hogy talán kihagyom a mikrobiológiát, bár a gyakorlatilag nem emlékszem, hogy milyen képet láttam volna, később az élet során sem. Gondoltam arra, hogy a mikrobiológusok vidámságát megpróbálom bemutatni. Talán karácsonykor, ha fönt vagyunk olyan csoporton, akkor megkapjuk ezt a képet is. Mikrobiológusok némelyike így kíván egymásnak kedves karácsonyi ünnepeket. Kettő nap, és akkor láthatjuk a karácsonyfánkat. A valódi élethez közelítve gondolkodtam rajta, hogy a mindennapokat mutatom be. A kép bal alsó sar, jobb alsó sarkát vagy kivágom, vagy nem itt teszem a fókuszba. Kicsit már jobban közelít a laboratóriumok mindennapjaihoz. Viszont nehezebb vele egy kicsit a leendő kollégák érdeklődését felkelteni. A klasszikus laboratóriumi névig bemutatás a szakterületekről szól. Arra gondolom, hogy talán ez sem az a mód, hogy be tudnám nektek mutatni a laboratóriumunk a szélességét. Több szakterületünk van, és akkor ezt a diát nem tudom milyen formában középéve ezt átugrálom. Gondolkodtam azon, hogy bemutatom a klasszikus laboratóriumi technológiákkal, amikor mikrobiológus is vagyok, a tenyésztésen túl egészen a legmodernebb technológiákig, aztán ezt is elvetettem. Legvégén arra gondoltam, hogy így főleg az időpont láttán, én azt szeretném bemutatni, hogy mik azok a területek, amelyek szükebben névig, vagy még szükebben az én munkában az elmúlt néhány évben egy olyan pontot jelentettek, amikor kiszakadtunk a napi rutinból. Kiszakadtunk a 101 más utáni szalmának mutatás egyébként nagyon fontos verkliéből, és olyan munkát kellett együtt végeznünk az igazgatási kollégákkal, kommunikációs, tudományos és hatósági kollégákkal, amelyek egy picit a laboratórium szépségét mutatják be, és egy picit az állategészségügy olyan területeit mutatják, amelyek talán az állatorvosi hivatás perifériája, vagy akár még azon is túl. Mint említettem, mikrobiológus is vagyok, ezért járványügyi, egész konkrétan élelmiszer előtti megbetegedéses példával szeretnék kezdeni. Ugye korábban, amennyiben volt egy megbetegedés, és szerencsénk volt, hogy sikerült megtalálni a kórokozót az emberben, akkor ezt a kórokozót a vélhető szennyezés forrásában talált baktériumokkal összevetettük, tenyésztéssel, szalmonella esetén meghatározott szerotípus. Amennyiben a nyilvettek is számolnál elmű volt, akkor nagyon örültünk és összekötöttük a két járványvédelmi pontot, kimondtuk, hogy ez volt a szennyező forrás. A mostani modern technológiák erre láthattak egy nagyon szép fotót alul, már azt molekuláris biológiai eszközökkel tudják támogatni. Ugye itt, amit látok, 21 törzsnek a restrikciós enzimmel hasított DNS szakaszainak a képét lehet látni. Már ránézésre látszik, hogy azért nem egyformák, illetve az ML jelzett kontrolltörzs tekintetében től is eltérőek. Tovább lépve még egyet, ebben még szebb ábrát lehet csinálni, még jobban elszakadva a korábbi gyakorlattól. Ezen az ábrán azt lehet látni, hogy az előző vizsgálattal különböző egy olyan törzsfát lehet a törzsekre ráilleszteni, amelyből különböző csoportok alakulnak ki. Egymástól teljesen független törzsek, izolálhatjuk emberből, állatból, állatotelepi környezetről, időben is teljesen eltűnnek, de a genetikai vizsgálat azt mutatja, hogy ezek egy forrásból származnak, és amennyiben ezekben a megbetegedések összeköthetőek mondjuk az élelmiszerrel, az összeköthető a vágóiddal, akkor molekuláris biológiai eszközökkel sokkal biztosabban lehet igazolni szerint a járványok forrását. Barna Sarolt az előbb már beszélt a terméktesztekről. A laboratórium részéről azért nagyon érdekesek ezek a másfél-két évvel elindult terméktesztek, mert más gondolkodást és másfajta munkát várnak el tőlünk is, és a hatósági kollégától. A klasszikus élelmiszerbiztonsági felügyelet úgy néz ki, fő vonulatom, hogy két nagy típusra van a mintavételeknek, az egyik egy kiadott terv, minden évben megtervezzük, élelmiszer esetén 50-60 ezer mintát írunk ki a mintavevőknek, különböző kockázatok, különböző termékek, különböző helyekről megyek le a kollégák, amiket megvizsgáljuk, pozitív, akkor eljárnak, negatív, akkor statisztikailag követjük az adott élelmiszerek biztonsági minőségi paramétereit. Ezek a mintavételekkel az jelenti, hogy általában egy-két paramétert tudunk ki, készülnek mikrobiológiai tervek, kényelmi biztonsági tervek. Ezzel szemben a termék teszteknél van egy pilotos szóval brainstormingnak hívott értekezlet. Konkrétan tegnap voltam egy ilyenen, ahol a következő termék tesztnél a névi összes érintett szak területéről egy-egy kollega, vagy több összeül és kitalálja, hogy mit is lehetne vizsgálni. Mondjuk egy mostani, nem sokára kommunikálandó terméktesztén, egy frissen pacsart narancslé, mindenki elmondta, hogy neki mit jelent a frissen pacsart narancslé, azon túl előre, hogy így neki tud, és amiről volt szó, a kedveltségi vizsgálat. Természetesen ezeknél a biztonsági paraméterekkel kezdünk, ezek általában jogszabályban le vannak írva, ezeknek a vizsgálata többé-kevésbé az éves tervben szerepel. Itt annyit szokott a különbség lenni, hogy általában minden megnézzük, ami ezt mű. Másik nagy csoport a minőségi paraméterek, összetétel vizsgálata, adalékenyek vizsgálata, illetve ha olyan termék, akkor ezeknek az azonosítása. Teljes körül lesen van a különböző része. Volt szó a kedveltségi vizsgálatról, ezt még kiszoktuk egészíteni érzékszerű vizsgálattal, ami annyiban más egy kicsit, hogy egy szabályos laboratórium körülmények között általában nem egy, hanem három vagy több tagú bizottság előre kiadott protokoll szerint nézi meg azon a élelmiszert és leírja az összes érzékszerű tulajdonságát, általában egy szótár használatával, így megpróbálva objektív vizsgálatot objektív vizsgálattá alakítani az érzékszerű egyébként pedig szubjektív területét. Terméktesztek általában korszermérés alapján, és az adott időpillanatban a lehető legszűkebb időtartam alatt az elérhető, aktuális, elérhető, bár megvásárolt termékeket szoktuk meg nézni. A másik nagy terület, amiben a laboratóriumi feladatok egyre több gondolkodást és egyre több új ötletet igényelnek, ezek a hamisítások. Az első példám egy olyan hamisítás, amely nem is feltétlenül és nem is biztos, hogy klasszikus értelme a hamisítás. Ez a himalájai só esete. A himalájai só mellett van jó néhány olyan egyéb speciálisnak mondott sótípus, amire ugyanez elmondható. Ugyan nem tudom, mennyire ismerjük a himalájai sót, erre az a kommunikáció, hogy nagyon mindent meggyógyít. Ez a legtökéletesebb só a világon. 200 millió éve nem nyújt hozzá senki. Szennyeződésmentes és kézi munkával termelik. Ennek a valóság tartalma az, hogy ha a tengeri sót kiveszik, az összes bányászott só, ha nem is 200 millió éves, de több 10 millió éves, a szennyeződésmentesen nem kell nagyon meglepődni, 20-30-50 millió évvel ezelőtt a környezet szennyeződés egy kicsit alacsonyabb szinten volt a manapság. A kézi munka pedig olyan előnye, ami Pakisztánban nem tudom, hogy a munkások számára is előnye, és én már is voltam a Pakisztánban van. A kézi munkaerő pedig szerintem egyszerűen egy is beszélítés. Ettől függetlenül mindenki eldöntheti, hogy terméktesztben, amikor megvizsgáltuk a két sót, de szerint létkezési só, egész konkrétan az általam talált fél, ez egy nyírségi asztali só, ami konkrétan nem tudom, hogy milyen nyírségi bányászat van, rosszabb csak ott állították el. Ez kemény 46 forintba került tegnapi áron. Szemben a himalájai sóval, aminél meglepődtem, most ilyen alacsony az ára, én még ilyen 800 ezer forintot emlékeztem a tavalyi termékhez során, egész hatalmas árzumonás következett be, úgyhogy csak 10 szeregére került ebből, 8-on. Betlattam már tekintve nincs különbség. Amivel kezdtem, hogy hamisítás, avagy nem, nem állít volna semmi valótlan, de nem is állít olyat, ami miatt az ára, pusztán a himalájai só, mínuszon túl bármilyen szempontból indokatlan. És akkor kicsit konkrétabb és tényleg hamisítások a közelmúltról, néhány évről. A lóhús szennyezettségről már volt szó, én csak a laboratóriumi részét szeretném annyiban kiemelni, hogy amikor az Angliában elindult, ugyanis érzelmi vonala volt, ami igazán nagy ügyet kreált belőle. Ugye a lófogyasztás van több országban, viszonylag elfordult, például Magyarországon. Nem mondom, hogy általános, és nem gondolnám, hogy túl sokan eltűnik hova. De ettől függetlenül azért a lókombász, mint fogalom az ismert, és a lófogyasztás az nem vált ki nálunk akkora érzelmi vihart, mint Angliában. Más persze, hogy az ember saját lováról van szó, de általában azért a lófogyasztás nem probléma, olaszok ugyanígy, a ló és a szamár fogyasztás a tradicionális hagyományokkal bír, ezért manapság azért ott sem általános, de azért nem várt akkora probléma. Konkrét félre látni ezt az olasz kollégát, hogy neki a lógus botrány, ez most ez probléma? És ugyanúgy értetlenül nézetem, hát lógus, lógus, nem értük, nem értettük. Ettől függetlenül ugye a hamisítás része az, az gondot jelentett, az Európai Unió lépett ki, adott egy ajánlást, felnéve vizsgáltat. A cél az általában nem alapanyagot, hanem végtermés. Még lazanyában és egyébként töltött tésztában találták, így a mintavételt azokra is ki kellett terjeszteni. Ezek klasszikus vizsgálati pajazósítási módszerekkel nagyon nehezen vizsgálhatók, úgyhogy egy modern real-time PCR technikát ajánlott az Európai Uniós Referencia Laboratórium, és az akkor kérdott módszer egy 1%-os kimutatási határ célhatott meg. 2013-ban és 2014-ben is végeztük ezeket a vizsgálatokat. Annyit csak szeretném kiemelni, hogy azért nagy előrelépés is nem sikerült ebben a két évben elérni. Magyarországon 5% volt a hamisított minták aránya 2013-ban, és az intézkedés kell még, hogy ugyanez az arány maradt 2014-ben is. Hazai szintén molekuláris biológiai eszközökkel lett végül is megoldható a következő hamisítási ügy, ez a gesztenye massza. Rémlenyen nagymamám azért csinált hamis gesztenye kürét főtt babból. Nem hamisításként, hanem mondta, hogy babból van, mert nem lehet kapni gesztenyét. Egyrészt a bab drága, másrészt meg most már nem mondják meg, hogy hamisított a gesztenye. Úgyhogy ami a gyanú volt, az rizssel, burgonyával, illetve mindenféle növényi dorsokkal történő hamisítás volt. Sajnos az utóbbikkal nem boldogultunk semmilyen laboratóriumi eszközökkel. Ami szerencsénk, hogy a GMO vizsgálatok kapcsán folynak a laboratóriumainkban mind a rizs, mind a burgonya vizsgálat az napi rutin. A GMO vizsgálatokra annyit kell tudni, hogy a kivont DNS-ről összekel, be kell tudni mutatni, hogy ez növényi, aztán, hogy az a faj, amit vizsgálunk, tehát például esetben a rizs, illetve a burgonya, majd utána vizsgáljuk a speciális GMO szakaszokat. Itt most nekünk a gesztenye hamisításnál elég volt megállni ott, hogy rizs, illetve burgonya, és mind a kettőt sikerült megtalálnunk, úgyhogy 37 mintából 14 volt hamis, azért az meglehetősen magas aránylat minősül. Gesztenye masszáról laboratóriumi vizsgálatok annyit lehet, hogy minél hőközeletebb egy termék, a molekuláris biológiai eszközök már nehezebben használhatóak, a hőkezelésnél széttöredeznek a DNS szálak, és minél jobban széttöredik, annál kisebb eséllyel találjuk azt a konkrét szakaszt. Egy újabb Magyarországot úgy gondoltuk, hogy kevésbé érint a terület, az a halfajok hamisítása. Itt a tengerparttal rendelkező, halászattal rendelkező országok szokták egymást feljelentetni, hiszen itt a tőkehal, az nem tőkehal, a két úszonyú tonna hal, az tulajdonképpen sárga úszonyú. A lényeg az, hogy a drágább hal az valójában olcsó. Erre is indult egy Európai Uniós vizsgálat. Magyarországon is kellett mintákat vennünk, kereskedelmi forgalomból. Itt nem találtunk problémát, viszont sikerült belefutnunk közel egy magyar hamisításba is. Balatoni étteremben rántott fogast sikerült mintáznunk, már egy alapanyagot, amiről konkrétan kiderült, hogy mindig is vér volt korábban. A dolog érdekessége, hogy amikor visszamentek a kollégák az étterembe, hogy hát akkor ez most hogy sikerült, addig az étnapon kísérődött, és mindig is mindig is vér volt a kommunikáció. Nem tudom, hogy a balatoni éttermi említett, bármelyiket találkozott a rántott mindig is vérrel az étlapon, most már egy étteremben van. Többször felmerül a húsokkal, a húskészítményekkel kapcsolatban többféle hamisítási gyanú is, felénk az igény, akkor ezt legyünk már kedvesek igazolni. Az első legegyszerűbb, hogy milyen fajból származik, leggyakrabban általában a vadfajok kontra házi megfelelőik vadisznókolbász, az vajon vadisznó volt eredetileg. Ez még volt már egy biológiai eszközökkel aránylag könnyedén vizsgálható, bár a kevert DNS-en mindig sok vizsgálatra van szükség, hogy meg tudjuk találni azt a fajt, amit keresünk. Sokkal nehezebb a fajta, kicsit később a szürke marháról lesz egy pár dia. Ugye vannak azok a kiemelt fajták, amelyek jobb minőségűek, malvarica, szürke marha, esetenként más húsmarhák, amelyek végtermékben való igazolás, hogy a végtermék valójában az volt-e, az nem egyszerű. Néha is felmerül, hogy milyen nemű volt az állat. Volt kaptunk már megkeresést orvadászat kapcsán, húsrészeket kaptunk, hogy akkor megint már kedvesek megmondani, hogy akkor ez milyen vadfaj volt, milyen korú volt, mikor lőtték. És ugye most, hogy milyen korú, az nem megy fej nélkül, a fajt azt meg tudtuk mondani. Fajazonosítás analitikai lehetőségünk gyorsan elszalva. Első nagyobb és korábbi módszerű fehérjé detektálása általában érző technikával. Az előnye, hogy elég gyors, viszonylag a műszerezettség sem nagy értékű, gyakorlatilag a kimutatási határa az még megfelelne, de nagyon gyakran keresztreakciót ad, és kevert mintát nem nagyon nehezen használható. Modellre beszélünk a nukleinsabb alapú technikát, PCR, real-time PCR. Ezeknek sokkal pontosabb a meghatározása, sokkal kevesebb a keresztreakció lehetősége. Hátránya, hogy egyrészt magasabb a műszerezettség igénye, másrészt pedig a kollégák felkészültsége is jóval nagyobb kell, hogy legyen. Ezeken én most nem szeretnék végig, nem tudom, hogy az előadáshoz közhírő szeretébe.
Igen,
jó, akkor ezeken át lehet tanulni mind a filmet. Aki nem tudott el a PCR technikáiból, hogy fakultáció és a működőbíróda keretében, akkor ezen át tud szaladni. Jó, ami molekuláris biológiai eszközök határt jelenti, azok az élelmiszerek és azok a feldolgozási módok, amikor a DNS felszínik. A legklasszikusabb ez a kisütött zsír. Az ember nem hinné, hogy a zsírral is lehet trükközni, de hát. Néha is az ember libazsírt szeretne venni megfelelően áron, akkor rögtön felmerül, hogy liba volt eredetileg. Ennek a kimutatása jelenleg nagyon nagy problémákat okoz a laboratóriumnak. Sajnos ez egyik olyan terület, amelyen jelenleg még nem dolgozunk. Én kedvencem, mert sikerült 2008 óta többször belelépnem a mézhamisítás ingományos területébe, a méz. Ja, méz az egy nagyon jó termék, a Magyarországon az export kapcsán egy nagyon kiemelt termék is, ennek megfelelően hamisítják is. Már volt az előző, nem a doktor előadásában egy utalás, hogy már a 800-as évek, 1800-as évek végén elkezdtünk foglalkozni a hamisításokkal már jogszabály szinten. Az 1800-as évek végén két dologban nagyon fontos. Egyrészt akkor váltott ki a tisztulajdonosi szolgálatból, mint átegészségű szolgálat. És akkor jelent meg az 1895. évi 46. törvénycikk, amely az első állategészségi jogszabály volt. Az érdekessége az, hogy ha valakinek van egy kis ideje és végig szalad rajta, akkor némi nyelvi modernizálás után a mai napig megállna a helyében. Ebben az első paragrafus az, hogy ne hamisítsunk élelmiszert, mert jogszabályilag hamisítani tilos. Mézek hamisítása, ez egy nagyon szerteágazó, különböző vállalkozók rendkívül sokféleképpen tudnak hamisítani mézet. Lehet a méhen keresztül, illetve lehet direktben a mézhez kell venni különböző alkotórészeket. Az első, ugye mondjuk egy klasszikus magyar példa, az a magyar akácméz. Ennek minden szavát lehet hamisítani, a magyar, az akátok és a mézet. Ez így is történik. A pollen összetétel, ez egy nagyon egyszerűen hangzó vizsgálat. Fogunk egy mézet, lepörgetjük, megnézzük a pollenjeit, és mondjuk 500 pollent meghatározunk. Ennek aztán 500 pollent kell egyesével fajszinten meghatározni. Ebből meg tudjuk mondani, hogy akác volt-e, és ha szerencsénk van, akkor azt is meg tudjuk mondani, hogy magyar-e. Most a legutóbbi vizsgálatainknál volt olyan magyar akácméz, ahol 88% kiwi pollen találtunk. Van azért Magyarországon néhány kiwi, mondjuk kivészkert, és még azért összehozunk az Alföldön egy olyan pollen összetételű mézet, amiben 88% kiwi van, azt azért nem egyszerű. A klasszikus méz hamisítása különböző cukor, bontott cukoroldatok hozzáadása. A kicsit nehezebb az, amikor a méhen keresztül, tehát cukorra letetik a méheket. Ez sokkal egyszerűbb a méz előállítása, hogyha nem kell összegyűjteni nektárt, kirakják egy tálba. A méh sem hülye, tehát oda megy, ahol a legközelebb tápláléka van. A klasszikus mindenki által ismert tálcával elmondjuk, legyűjtsetek itt a kaja. Ennek megfelelően be is hordják, és méznek látszó cukoroldatot csinálnak belőle. Ennek a vizsgálata minél ügyesebbek a hamisítók, annál nehezebb. Jelenleg most már ott tartunk. Hát, ott ez a berendezés most már az atomkor, az egy NMR, ez egy mágneses rezonancia vizsgáló, ami kicsit hasonlít az orvostudományban használatoshoz. Ez működési elvány a protonoknak a spinéből határozza meg a mélyeredetét, viszonylag egyszerű vizsgálat. Jelenleg ott tartunk, hogy a hamisítások egy része ezzel talán megfogható. Két dolgot kell tudni róla, hogy kell hozzá egy fizikus, az élelmiszer laboratóriumi kolléga mellett, meg némi pénz. Ahogy említettem, a szürke marha az egy szintén egy nagyon kuriózum magyar termék. Ugye 2011 óta eredetvédett a magyar szürke húsa, aminél a hivatalunk azt vállalta, hogy laboratóriumi hátteret biztosít ahhoz, hogy egy darab marháról az NR szám alapján megmondja, hogy a szürke marha volt-e. Ennek két egyszerű módja van. Az egyik, hogy az uniós jogszabály szerint, amíg felismerhető húsdarabokról beszélünk, addig minden húsdarabon rajta kell lenni az NR számnak. Utána később ez már lekerülhet a húskészítmény, illetve a vendéglátásban, de addig rá kell írni, hogy akkor milyen külszám volt a marha külében. A kevésbé jó hamisítóknál egyszerűen megnézzük a külszámot, hogyha az NR rendszerben nem szürke marha volt, akkor ez egyszerű. Azért ennél egy kicsit azért már okosabbak az előállítók is. Ezért a jelenlegi eredetvédett leírásnál, minden egyes állatnál a vágóvidon egy szőrmintát teszünk el, létrehozott állapotban, és amennyiben hatósági ellenőrzésnél egy étteremben a steakről kíváncsiak vagyunk, amit eredetvédett magyar szürkének árulnak, mintát teszünk el, tudjuk ugyanebben a laborba, az NR számmal, előveszik a mintát minden onnan, és utána egyet szintjén megmondják, hogy ez a kettő azonos volt-e. Ehhez a technológia, ahogy említettem, ugyan PCR, illetve amikor már nagyon mélyre kell ásni, hogy tudnak, akkor esetleg szekvenálás. A fajta azonosításnál magyar szürke az egy viszonylag jó helyzetben van. Van egy olyan genotípus, ami alapján a fajtát azonosítani lehet. Ugyanezt például a mangalicárnál nem igaz. Itt csak gyorsan a szürke marhának a jogszabályi háttere, a nyomkövetése a szalvas marhának, illetve a szürke marhának. A laboratóriumok életében, illetve az élelmiszereti megbetegedések életében egy nagyon érdekes kérdés az a nagy gyűjtés, hogy az adott illető, illetve a környezete, esetenként pedig véletlenszerűen kiválasztott tesztcsoport fogyasztását kell felmérni. Ez nagyon egyszerűen hangzik. Valójában ugye mindenki megtartja végig gondolni, egy vasárnapi napját azt össze tudja elrakni reggeltől estig, hogy pontosan mit evett. Miért fontos ez? Ugye a legegyszerűbb az élelmiszerezés megbetegedések kivizsgálása, az ott megbetegedett ember, illetve a környezeténél, meg a kikérdezése. Az általános és a leggyakoribb mikrobiális vagy toxikus megbetegedések néhány órától néhány napig tartó lapangási idővel rendelkeznek. Tehát ha a tünetek alapján körülbelül lehet szűkíteni, akkor tudjuk, hogy mennyi ideig kell visszamenni, ha nem, akkor akár néhány napra fel kell tárni, hogy akkor mit is fogyasztott az ember, illetve a családja. A másik nagyon fontos, hogy össze kell gyűjtenünk azokat a fogyasztói szokásokat, egy fogyasztói kosarat, hogy egy átlag magyar ember, vagy korcsoportonként az adott korcsoportok egy évben mit fogyasztanak. vannak fogyasztási adatok, sertés, húsa, tojása, stb. A kockázat értékelésről szerintem már volt előadás. Ott egy nagyon fontos alapadat, a fogyasztott élelmiszerek mennyiségének a bevitele. Ez a rubrika, és ezért viszonylag sokat kell dolgozni, ráadásul millió szinten. Van egy projekt, ami több éve fut, és még nem látjuk a végét. Itt kétszer, és csak az előző napról kérdeznek ki csoportokat, mi volt az előző napi menüje, abból mondja meg, hogy milyen mennyiség, ezek különböző technikák vannak, fotók alapján mondja meg, hogy akkor, hogy akkor mennyi volt az előző napi saláta körülbelül, mit evett, hogy ette. Vannak kérdőívek ugyanebben a tervben, és az egészből megpróbálnak egy olyan európai éves kosarat kialakítani, ami alapján egy adott szennyezőnél, adott kémiai toxikus elemnél meg tudják azt majd mondani, hogy ez az európai éves lakosságra a fogyasztási adatok alapján beszélés vagy sem. Az utolsó szakterület, amit szeretnék bemutatni, ami aztán talán egy picit még az eddigieknél is távolabb áll a szűkebben vett állatorvosi szakmától, ez a radioanalitika terület. El lehet mondani, hogy a minden átlag ember 2,4 millisievert sugárzást kap minden évben. Ezeknek az eredete természetes eredetű, de ez a mesterséges eredetű. A mesterséges eredetűeknél még mindig lehet érezni a nukleáris fegyverkísérletek hatását, bármilyen régen is hagyták ezt abba, illetve az atomenergia békés célú felhasználása, ugye minden napi életünkben az jelenleg is van. Lássuk a kockázatok nagyságát, ezért tettem ezt a díjat. A természetes háttérsugárzás 2,4 millisievert, ugye említettem, egy átlag orvosi, itt természetesen röntgenre kell leginkább gondolni, egy átlag orvosi alkalmazásokból, diagnosztikából származó egy főre jutó terhelés, ez még plusz 0,4. A korábbi légköri atomkísérletek még jelenleg is élő hatása 5000-ig már csak, még mindig lehet a Csernobil hatását érezni, 2000-ig, és a legvégén, amit jelenleg a mai napig mindenki, a mai nap jelenleg mindenki a legveszélyesebbnek állít be, ez 2,1 millisievert, ez az összes többi békés célú atomenergia, atomerőművek, izotóp és minden más. Veszélyes-e akkor a radioanalitika, ez a terület? Ettől függetlenül természetesen azért a világ, az univerzum gondoskodik róla, hogy azért egy jó pár évente legyen egy Fukushima előtte Csernobil. A katonai alkalmazása legálisan is nyíltan megszűnt. Gyakorlatilag a szennyes fegyverek esetén ez egyáltalán nem biztos. A jelenlegi magyar szabályozás, illetve a mi munkánk, az egy szárazföldi környezet, Magyarországon ez érthető, és emberközpontú természetesen a radioanalitikai szabályozás. Ezt a diát azért tettem, hogy lásd, a mesterséges izotópok, azok milyen forrásból jutnak be az ember szervezetébe, és a mi feladatunk, hogy ezeket a forrásokat körülbelül ilyen arányban tartsuk felügyelet alatt. Amikor esemény van, szerencsére ez az elmúlt időszakban csak szimulációs gyakorlatok esetén fordult elő, akkor egyetlen egy kérdés van, hogy merre fúj a szél, és hogy mikor fog esni az első eső. Az utolsó esemény Magyarországon az 2003-ban volt Vakson. A radioanalitika, illetve az atomerőművek esetén azt a négyes skálán csak azok számítanak események, amikor a kibocsátás történik, ez 2003-ban volt egy enyhe működési zavar. Ezt az ábrát azért szoktuk bemutatni, hogy bemutassuk Magyarország helyzetét a környező atomerőművek kapcsán. Három zónát lehet megkülönböztetni veszélyhelyzet esetén, a 30-80 és 300 km-es. Ha gond lenne, akkor a 300 km-es sugarú körbe, itt ez nincs benne, úgyhogy odáig kellene elvinni az összes legelő állatot és az embert, hogyha ne legyen érintett az atomerőművek, ezért annak kicsi az esély, hogy minden egy atomerőmű egyszerre durran áll. 2003-ra visszatérve, többféle forrásból észlelhetjük akkor, hogy probléma van Vakson. Pénteken 11-én már a saját méréseink is jelezték, hogy olyan probléma van. Megérkeztek a médiából a hírek, hivatalos csatornák, illetve 14-én már hivatalosan is megtudtuk, hogy valami gond van. Amit lehet látni, ez ennyi. Ez volt itt a paksi esemény. Amiért ezt idehoztam, az az, hogy mi feladatunk, hogy az élelmiszer láncot esemény esetén azonnal felügyelet alá vegyük. Ez 86-ban Csernobil után lett nagyon éles, és akkor építették fel teljes körül a hálózatunkat. 2003-ban sem volt másképp, azonnal szolgálatba léptek a kollégáink, helyszíni méréseket csináltak Paks körül. Szerencsére az esemény az olyan szintű volt, hogy inkább szimuláció gyakorlatként érte meg a hálózatunk, illetve Magyarország. A mérések célja ugye az volt, hogy a környezeti hatásokat felmérjük, de szerencsére a tudományos szempontok, illetve a szimulációs gyakorlat dominált a nagyosságnak. Egy kép arról, hogy hogy néz ki egy radilabor, nagyon szép bemegéléseink vannak, és azért mondtam, hogy a szimulációs gyakorlat volt, mert a beöltözés az nem annak szólt, hogy a veszély ekkora volt, hanem annak, hogy leteszteljük, hogy minden eszközünk, berendezésünk és emberünk rajta készen áll. Úgyhogy ilyen formában vettük a talajmintákat. Azért mondtam, hogy a veszély nem volt olyan nagy, mert a 10 méterre arra, mert így vették a talajmintát a kollégáim. Mértünk a vizek fölött, a Duna fölött, vettünk mintákat, és itt látszik, hogy azért volt mérendő. Ahogy említettem, a sugárvédelmi helyzetben a szél dominál, itt lehet látni, hogy a terjedése az ilyen irányú volt, úgyhogy erre kell fókuszálni. Egy utolsó díja Csernobilról, ahogy említettem, még mindig lehet mérni a hatását. Ez Európa, és Európa fölött a Csernobili felhő egy legnagyobb kiterjedésű állapota. És amit szeretnék bemutatni, hogy kellett hozzá, ez látszik az éves átlagmérések eredményéből, tejben és takarmányban kellett hozzá egy 3 év, hogy visszaessen Csernobil Magyarországon, tehát Magyarország mérésében. Én nagyon szépen köszönöm. Ha ez jó az óra, akkor nyugodtan, bármi kérdés van, köszönöm még egyszer.